Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, a telefon túlvégén pedig Mihály László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke. Szervusz László!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Igazán alkalmas ez az időszak a pálinka ivásra, nem?
Hát azt gondolom, az alkalmat mindig meg lehet találni. Nagyon fontos, hogy mértékkel tegyük.
Az igaz, csak hát ugye ilyenkor van a disznőlések nagy szezonja, meg különben is, amikor az ember kimegy ebbe a hidegbe, akkor hát ugye előbb-utóbb azért oda nyúl a pálinkás üveghez, és akkor húz egyet, mert az úgy megmelegíti belül a testet, aztán a lelket is, mert ugye a pálinkának nem csak az a feladata, gondolom, de erről fogunk majd beszélgetni, hogy csak a testet melegítse, hanem a lelket is. Olvastam a helyesebben, szóval hallottam egy riportot veled, ahol egy eléggé nagy volt a felsikoltás az ágazat jelenlegi helyzetéről, úgyhogy szeretném, hogyha egy kicsit elmondanád, hogy mik a legnagyobb problémák.
Sajnos évek óta problémákkal küzd az ágazat. Ugye a kereslet visszaesés van, ezt látjuk minden alkoholos termékpiacán, tehát a bortól, a sörtől kezdve, de nem csak Magyarországon, hanem ez az egész világon tendencia. Fiatalok azok kevesebbet isznak, inkább elfordultak az alkoholmentes italok felé, ami azt gondolom, hogy valahol nem olyan nagy baj, de a jó minőségű pálinkát azt gondolom, hogy bátran fogyaszthatná mindenki. Mellette nagy problémák vannak a gyümölcstermesztéssel is. Ugye a tavalyi évben egy brutális fagykár szenvedett el az egész ország tulajdonképpen, de nem csak Magyarország, a környező országok is. De minket a pálinkánál ugye csak Magyarország érint, mert csak magyar gyümölcsből lehet pálinkát készíteni. Szóval barack az évek óta nincs normális termés, talán tavaly előtt volt az utolsó, volt egy év, amikor viszonylag normális termés mennyisége volt barackból, de előtte is éveken keresztül nagyon kevés. Tavaly évben viszont 80-90%-os fagykárt szenvedtek el a barack ültetvények, úgyhogy tényleg nagyon komoly válságban van így a szakma.
Alapvetően zanzásítva össze is foglaltad, amit most már szeretnék azért pár gondolattal kibontani, de kezdjük először számokkal. Mennyi pálinka készül Magyarországon egy évben?
Hát 2017-et szoktuk a békeévnek tekinteni. Akkor
ez elég régen volt.
Így van.
Na bocsánat, akkor hogy belebeszél, bocsánat, az 1 millió hektolitert, azt megjegyezzük, de miért nevezitek ezt békeívnek?
Mindjárt mondom, mert 18 év végén kiderült, hogy 19-től neta terheli majd a pálinkát is, és 18-ban ezért az utolsó 3 hónapban egy őrületes vásárlásba kezdett mindenki, betároltak a pálinkákból, mert ugye előtte nem, a pálinkára nem volt kitabva ez a népegészségügyi termékadó. 18 év végén az utolsó 3 hónapban plusz 300 ezer hektoliter fog került ki, tehát a 18-as nem szoktuk alapul venni, mert ott 1.3 millióra szaladt föl, de az egy, ez miatt volt.
Értem.
Tehát körülbelül 1 millió hektoliter fog környékén mozgott előtte 15-16-17-ben a kitárolás, és úgy mondom, hogy inkább 930-tól ment fölfelé 1 millió hektoliter fokig. Majd jött a neta, ami lefelezte, teljes mértékben lefelezte, tehát 500-valahány hektoliter fok körül lett a 19-es év.
Ennek az egyedüli legegyszerűbb oka az volt, hogy meg kellett, hogy emeljétek az árakat.
Természetesen. Tehát a netával az egy ilyen, hát nem akarok rossz számokat mondani, de valami brutális emelést került rá. És ugye ez miatt, meg azért, mert előző év végén nagy kitárolások voltak, ezért nagyon visszaesett a forgalom. Aztán szép lassan kezdett ebből kilábalni a szakma, majd jött a Covid. A Covid alatt bezárták a vendéglátóhelyeket, nem nagyon fogyasztott pálinkát vendéglátóhelyen senki, már pedig azért a főfogyasztás most is a horeca szektorban történik. Ugye én beszélgettem sok emberrel, és mondták, hogy hú, de jó, mert látják az adatokat, hogy a vendéglátó szektorban azért nem esett vissza a fogyasztás. És akkor visszakérdeztem az illetőhöz, hogy jó, és hányszor rendelt az ételhez, a kiszállításhoz 2 deci bort, vagy 2 cent pálinkát? Jó, hát azt egyszer se. Tehát, hogy az nagyon megint visszavetette a pálinkát, tehát ami elkezdett növekedni a neta után, az ugye a Covid miatt megint visszaesett. Aztán megnyitottak a vendéglátóhelyeket, akkor nagyon sok kollega már majdnem pezsgőt bontott, hogy hú, akkor most aztán nagyon-nagyon kaszálni fogunk, ahogy nyitnak. Sajnos meg kellett nyugtatnom őket, hogy hát az éttermek, mikor bezártak, akkor ott maradtak a pálinkák a polcon, mert azt nem vitték el úgy, mint mondjuk a romlandó élelmiszert, hogy a hús, ami még éppen benn volt, de másnap már nem lehetett kinyitni, azt hazavitték, hogy legyen valami. Tehát nem az első dolog lesz az, ami a pálinka, amihez nyúlni fognak majd a séfek, hogy kell vásárolnunk. Úgyhogy lassan, de aztán elkezdett magára találni a szakma a forgalom szempontjából, és hát utána megjött az energiaválság a háború miatt, és sokszorosára fölment a gáz, amivel legtöbbet dolgozunk. Ugye az első napokban Ukrajnában mindjárt, amikor elindult a háború, akkor üveggyárak kaptak találatot, a magyarországi üveg felhasználás 40%-a Ukrajnából jött, az kiesett, onnantól kezdve nem csak mi, hanem minden más ország az olasz piacra fordult üvegért, akkor az üvegárak szabadultak el nagyon. Hát és az infláció se segít ahhoz, hogy ugye a munkabérek emelkedésével, ez kézi munka, hát nagyon-nagyon igénybe vevő szakma.
Szóval mondj egy számot arra, kérlek, 2025-re vetítve mondjuk, az 1 millióhoz képest, ami a békeévet jelentette, 2017-et.
580 körül fogunk megállni, még a decemberi adatokat nem látjuk, de ha azt gondoljuk, hogy ugyanannyit eladtunk decemberben, mint előző évben, akkor körülbelül egy ilyen 570-580 ezer hektoliter foknál fogunk megállni.
Tehát akkor szinte lefeleződött a piac.
Megint visszaestünk majdnem a felére a piacnak, ugyanúgy, mint a neta évében.
Arról van tudomásotok, hogy mennyi pálinka fő le a garázsokban otthon? Vagy a kis fészerekben? Vagy
hát
van még ilyen?
Az párlat, tehát az nem kereskedelmi forgalom. Persze. Ezért az,
igen, csak bocsánat, persze, hogy nincsen kereskedelmi forgalomba, de ha valaki megfőzi otthon, akkor ugye nem fog elmenni a boltba, és nem fogja megvenni.
Így van. Hivatalos adatok nincsenek rá, mert nem kell, vagy nem ellenőrzi senki. Tehát jelenleg ugye bejelentés köteles maga a berendezés tartása is, de ha valaki ezt elfelejti és elmulasztja, akkor először csak szólnak neki, hogy akkor ballagjon be, van 15 napja, ballagjon be az önkormányzathoz és jelentse be. De a bejelentett készülékeknek is, pár évvel ezelőtt néztük a statisztikát, a bejelentett készülékek is csak az egyharmada igényel, vagy jelenti be, hogy főz rajta. Tehát a másik kétharmada az csak úgy ott van a garázsokban. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy azért sokszoros a kereskedelmi főzésnek az illegális főzés.
De ez most azt jelenti...
Inkább úgy mondom, hogy zugfőzés.
Igen, de ez most azt jelenti, hogy itt a zugfőzésben, ha mondjuk kereskedelmileg mondjuk most 580-590 ezernél tartatok, és azt mondod, hogy többszöröse, akkor ez akár 1 millió fölött is lehet, ez a zugfőzdei
nem,
mennyiség?
Sok millió. Aha. Hát a bérfőzés volt talán az utóbbi években, ha jól emlékszem, akkor ilyen 4 millió hektoliter fok. Amit elvittek hivatalosan bérfőzdébe, ott lefőzették, kifizették a főzési díjat, áfát, mindent. Most már ez is visszaesett, tehát ez is szerintem, ha ugyan utolsó adatokat nem láttam, de szerintem csak ilyen 2-3 millió környékén van. De a magánfőzés még ennek is talán a kétszerese legalább. De ezek csak ilyen különböző szervezetek által ugyan publikál, de nem, senki nem tudja megmondani. Mert ugye 86 litert lehet jelenleg főzni otthon, de ezt nem ellenőrzik, azért nem is tartják be az emberek.
Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy miért nem ellenőrzik? Mert ez egy nagyon nagy ambivalencia, ami most akkor ezt a helyzetet jellemzi. Ti nem tudjátok eladni, amit megtermeltek, egyébként ha nem ellenőrző termékekből pedig sokkal több készül, az pontosan azt jelenti, hogy ti nem tudjátok eladni azt, amit ti termeltek hivatalosan. Hol van itt a bibi?
Mi azt kérjük a kormányzattól évek óta, nem a magánfőzés megszüntetését, hanem a meglévő jogszabályok betartatását. Na most ez a jogszabály úgy készült el, hogy nem a NAV-hoz, hanem az önkormányzathoz irányította ezt az ellenőrzést. Az önkormányzatnál se kapacitás nincs rá, se tudás nincs meg hozzá, se pedig most te is gondold el, hogy ha egy kisebb faluba mondjuk a jegyző kimegy, és kit büntessen meg azt, aki éppen az autóját szokta szerelni, vagy aki festi a lakását, vagy a sógorát.
Hát igen, ez...
beszéltem jegyzőkkel, senki nem is ellenőrzik. Tehát nem is ellenőrzik ezt sajnos.
Van arról tudomásod itt szakmailag, hogy mondjuk Amerikában, Japánban, Skóciában, Írországban vannak zugfőzdék, ahol viszkiket főznek?
Természetesen mindenhol van. Hát látunk erről a spektrumon is különböző videókat, vagy filmműsorokat, de elég átmenni Ausztriába és megnézni, hogy ott milyen szabályozás van. Ott csak az főzhet, akinek van másfél hektár gyümölcsöse.
Igen, de ez egy nagyon fontos...
86 litert, hanem kevesebbet, és ha a család bármely tagja még ott dolgozik a gazdaságban, akkor még egy picit emelik a kvótát, a lefőzhető mennyiséget, de sokkal szigorúbban veszik, mint nálunk. Ott, hogyha valaki ezt megsérti, az ottani rendelkezéseket, akkor az elveszíti a jogosultságát, és többet nem főzhet.
Értem, és őket kik ellenőrzik? Ott is az önkormányzatok kezében van az ellenőrzés?
Ott a NAV, ott a NAV, a helyi NAV, nem tudom éppen, hogy hívják, de ugyanazok, akik a kereskedelmi főzdéket is ellenőrzik.
Akkor az ezek szerint...
Szlovákiában is sokkal szigorúbb, Szlovákiában csak akkor lehet főzni, a munkaidőben lehet például főzni, be kell jelenteni előtte 2-3 nappal, de csak munkaidőre lehet bejelenteni, hogy a NAV-os ki tudjon menni. Tehát hétvégén nem lehet főzni, hétköznap 4 óra után nem lehet főzni, csak munkaidőben lehet, és ott is, ott például börtönbüntetéssel fenyegetik azt, aki megszegi.
De akkor a Magyar Pálinka Nemzeti Tanácsnak egyik alapvető feladata az, hogy itt olyan javaslatot tegye le a kormányzat asztalára, amivel egy picit helyre tud billenni ennek az egésznek a megítélése és az ellenőrzése?
Igen, mi ezt a javaslatokat évről évre letesszük, és most is dolgozunk újabb javaslatokon, de a legfontosabb cél az, hogy az ellenőrzés a NAV-hoz kerüljön. Tehát lehet ezt a jelenlegi jogszabályt szigorítani, de ha nem ellenőrzik, akkor felesleges.
Egyébként mik a válaszok?
A kereskedelmi főzde. Hát...
Mik a válaszok? Miért nem lehet ezt megoldani?
Nem akarják zaklatni az egyszerű embereket, akik otthon főznek, de mi azt mondjuk, hogy nem is azzal van a baj, aki bejelenti. Tehát van a bérfőző, van a magánfőző. Magánfőző az, aki betartja a jogszabályt. Én azt a példát szoktam mondani, hogyha én magam tudom, hogy az közúton nem lesz trafipax, akkor én sem biztos, hogy betartom a 90 kilométeres határt. Mert ilyenek vagyunk sajnos.
László...
De ha az ember odafigyel, akkor és tudja, hogy büntetést lehet, akkor előbb-utóbb ezt meg fogja tanulni, és betartja ezeket.
Ugye a borászat ágazatból tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok eladatlan tétel hever a pincékben. Mi a helyzet a pálinkánál?
Én azt gondolom, hogy pálinka is rengeteg van eladatlan. Sajnos zárnak be a kereskedelmi és a bérfőzdék is. Egyre kevesebben viszik bérfőzetni is a termékeiket. Tehát azért nagy kereskedelmi cégek, vagy nagy kereskedelmi főzdék zártak be az utóbbi évre. Ilyen a Miskolci likőrgyár, ilyen a Zsindelyes pálinka főzde. És ez mellett azért sok, vagy több ismeretlen, vagy kevésbé ismert cég is feladta. Első és második számú hungarikumokról beszélünk, ugye már az első a pálinka, a második a törköly pálinka, ugye a törköly az uniós védelem miatt van külön ebben a rendszerben. Nem szabadna hagyni, hogy ez eltűnjön a magyar közéletből, vagy nem is a közéletből, a magyar piacról. Mert sajnos külföldre csak kb. 3%-a kerül ki annak, amit itthon megfőzünk. Én azt gondolom, hogy az lenne még egy lehetőség, hogy külföldre menjünk. Ugye sok helyen azért van saját nemzeti italunk, nagyon sok helyen van gyümölcspárlat, de hát csak nézzük meg azt, hogy a tekila, ami én számomra egy ihatatlan ital, milyen ismertségre tetszett, de azt is meg kell nézni, hogy mekkora állami támogatást kapott mellé. Tehát ha kapunk egy komoly állami segítséget ennek a külföldön való elhelyezésére, vagy az ottani reklámra, marketingre, akkor azt gondolom, hogy lenne piaca a magyar pálinkának bőven. És mert minőségben simán versenyzik sok gabonából készített alkoholtermékkel.
És ezügyben hogy álltok? Tehát mik a fények az alagút végén?
Évek óta járunk ki, például Düsseldorfba, ott van Európa legnagyobb borászati rendezvénye, aminek van most már 2-3 éve egy külön spirites szekciója is, ahol egyre több cég jelenik meg különböző szeszes italokkal. Ott évek óta ott van a Pálinka Nemzeti Tanács és Whisky 3 céget Magyarországról, mindig jelentkező, vagy lehet jelentkezni, és azok közül viszünk ki. Azt gondolom, ezt nem szabad abba hagyni, csak sokkal nagyobb területen kellene megjelennünk. Tehát én mondjuk 5 évvel ezelőtt néztem az ír whisky, kint volt akkor egy ilyen 100-150 négyzetméteres standal, mi kint vagyunk egy 16 négyzetméteressel. Most ők körülbelül ez alatt az 5 év alatt ezt a 150 négyzetmétert megnégyszerezték.
Hát azt gondolom, nem elsősorban a strand, vagy a strand mérete határozza meg azt, hogy milyen erővel és milyen volumennel lehet megjelenni a külföldi piacon, de hát akkor valóban az eladatlan tételeknek egyik lehetősége lehetne az, hogy eladjátok őket, ezeket a tételeket külföldön. Ez a 3%, ez hogyan oszlik meg egyébként? Melyik ország a legnagyobb pálinka vásárlónk?
Hát azok az országok, ahol azért vannak magyarok, tehát Anglia, Németország, ott azért elég szépen, akár Romániába, Szlovákiába is jelen van a pálinka, de több helyen, vagy többek vannak, akik Japánba visznek például. Ugye a határértékek olyanok, hogy például Kanadába és az Egyesült Államokba elég nehéz bevinni, tehát ők azért ügyesen levédték a saját hazájukat jogszabályilag. Tehát olyan határértéket szabtak meg, amivel a gyümölcspárlat például metanolnál egy bírsel nem biztos, hogy nem tud kimenni. Itt, ahogy a kollégákkal beszélgettünk, talán a szőlő az egyetlen olyan, ami azt a határértéket tudja, ami az amerikai piac megvan adva. De ami az előnye, vagy a pálinkának az egyik oldalon a sokszínűsége. Ugye, hogy hányféle gyümölcsből főzünk pálinkát, milyen módszerekkel főzünk, van a kis üsti, van a tornyos rendszer, ezen kívül lehet érlelni fahordóba, lehet ágyazni a pálinkát, tehát hogy rengeteg variáció van, ez az egyik hátránya is a külföldi piacon. Mert ide jön egy külföld, és nem érti azt, hogy ezt almából is főzünk, azt is pálinkának hívjuk, elvisszük mondjuk Szatmárban, Szilvával kóstoltatjuk meg, aztán elviszük Kecskemétre, hogy barackkal kóstoltatjuk meg, majd elviszük Tokajba, és adunk neki egy érlelt tokai aszú törkölypálinkát, és nem érti, hogy mindegyik más ízű, és mégis pálinkának hívjuk, tehát hogy tényleg ami az egyik oldalon az előnye, az a külföldön a hátránya.
Igen, csak azt gondolom, hogy pont ez a sokszínűség lehetne az a marketing fontos vonal, amit meg lehetne lovagolni, de hát ezen gondolom, hogy ti és a megfelelő szakemberek elég sokat fogtok gondolkodni. Mi várható?
Igen.
Mi várható most mondjuk ebben az évben, vagy a következő évben?
Hát azt gondolom, hogy készül egy pálinka stratégia a Pálinka Nemzeti Tanácson belül. Remélem, hogy az év végére össze tudjuk úgy rakni, hogy tényleg egy olyan anyag legyen, ami a következő éveket majd meghatározza. Nagyon fontos az összefogás a szakmán belül. Tehát amíg a nagyon komoly széthúzások vannak, addig nagyon nehéz bármit is előre lépni. Én azt gondolom, hogy talán most már elindult egy együtt gondolkozás, és előrébb fogunk jutni. Hát, hogy milyen gyümölcsével lesz, azt nagyon nem tudjuk. Ráadásul ugye a gyümölcsel az is baj, ha már itt a magánfőzőkről beszéltünk, hogy sokszor elviszik előlünk a gyümölcsöt. Mert hogy vásárolt gyümölcsből is készíthetnek. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a jogalkotónak a szándéka nem az volt, hogy aki a 10. lakik, az lemenjen a piacra.
Hanem kimegy a kertjébe és leszedi.
Gyümölcsöt, hanem kimegy. Akinek van kertje és nem tud vele mit csinálni, tehát nem eszi meg friss gyümölcsként, nem, már nem csinál belőle lekvárt, mert éppen sok maradt az előző évből, vagy, vagy már lefőzte, de még így is maradt, és marad valamennyi gyümölcse, abból főzhessen pálinkát magának. De nem ez a jelenlegi helyzet, hanem kimennek a termelőkhöz, és ott fölverik az árakat, mert sokszor, mikor megvan hirdetve valahol 500 forintért a gyümölcs, oda megyünk, és ja, kell számla, akkor plusz árpa. Ugye a magánember nem kér számlát róla, mert minek neki.
Igen, hát én azt gondolom, hogy egyébként...
A kereskedelmi főzde meg nem tud más, hogy vásárolni, csak számlára.
Csak számlára. Én azt gondolom egyébként, hogy a szűk szakmát figyelembe véve azért az a konszenzus és az egység megvan bennetek, hiszen pontosan tudjátok, mik azok a hibák, vagy mik azok a fehér foltok, amiket be kellene színezni. Itt én azt gondolom az első számú feladat a kormányzattal való olyan fajta megegyezés, amelyik a támogatásnak egy bizonyos részét adja, vagy egy picit nagyobb marketinget ad a magyar pálinkának.
Igen, ezzel is dolgozunk keményen most már, hogy hát akkor meghallja ezt a segélykiállítást.
Ahogy a mondóka volt, annak idején dolgozzatok, legények, holnap lesz a vásár, a pálinka vásár. Köszönöm szépen, sok sikert ehhez az egyébként nem könnyű munkához. Mihály Lászlóval, a Pálinka Nemzeti Tanács elnökével beszélgettem. Boldog új évet nektek, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, neked is boldog új évet. Szervusz.